Erdélyi Szilágy megyében született. Korai árvaságra jutván 10 éves korától fogva a Temesvári árvaháznak volt a gondozottja, a pesti jogi kar hallgatójaként került a háború forgatagába, majd amikor a Vörös Hadsereg tisztjeként román-francia hadifogságba esett, a menekülés hozta a szerb-horvát-szlovén királyságba.
Igen komoly támasz jelentett Aurélnak az új hang megindítása idején, sőt azóta is egyhuzamban. És Erzsébet nagyanyánk, mi tagadás, nem egyszer úgy képzelte, hogy a barátság és együttműködés csak a féle bajtársi könyörület felemás értékű megnyilatkozása.
Az egykori bajtárs költői pályája,
e honi gödörből szemlélve legalábbis,
egyre feljebb látszott ívelni. Alig fél évvel Pestre való visszatelepedése után versei már több-kevesebb gyakorisággal a Budapesti Rádió műsorán is szerepeltek, s Aurél úgy hallgatta Lajost a rádióban, mintha személyesen neki szóló kinyilatkoztatást tartalmazzak volna.
Erzsébet, noha komoly fenntartásai voltak e Pestre származott baráttal szemben, maga is megütközött olykor azon, hogy miért zárja oly következetesen magába e fenntartásokat. Egyáltalán miért hallgatja el Aurél előtt oly kibírhatatlanul hibátlan következetességgel mindazt a kételyt, rosszallást vagy nyilvánvaló ellenérzést, ami Aurél szavai nyomán felvetődik benne, s közel sem csak Ligeti Lajosra vonatkozóan.
Mit sem sejtve arról a megrendültségről, amely Aurélte találkozás alkalmával oly erőteljesen átjárta, Erzsébet noha kissé furcsálotta szokatlanul elhúzódó látogatását, mérhetetlen távol volt attól, hogy gyanút fogjon a barátjában lejátszódó belső történések iránt. A reménykedést, mely a legjobb esetben sem minősülhetett az ő esetében időtlen idők óta másnak, mint gyanakodásnak, rég maga mögött tudta.
Rég leszámult minden, akár árnyalatnyi közeledést is ígérő eshetőséggel. Már csak egy kedvűség maradt benne, amit csak szívossága különböztetett meg a közönytől.
Végeredményben ez is a közöny egyfajtája, állapította meg magában nyugodt tisztánlátással nem egyszer. Csak épp nem gyöngét közöny, hanem annak kegyetlen fajtája. Hányszor szinte beledermett a tulajdon részvétlenségébe, ahogy a meleg érdeklődést mutató arccal hallgatta barátja lépten nyomon arányokat tévesztő fejtegetéseit olyan dolgokról, melyeknek nyoma sincs a tényleges valóságban. Túl. Mintha az aranyeső szirmai az égből záporoznának a kertre.
Ó, és az éj, ha világűrrel teli szél perzseli arcunk.
Mintha valami átszólt volna az évek tengerén.
Eljövendő ölelkezések felé kitárt hű karjai van. Riadalom és remény. Röpködő madarak és levelek.
Mintha már látta volna valahol e vidéket. Mintha már látta volna ezelőtt is, nagyon régen.
Minden rejtőzködik.
Minden érik és ígér. Riadalom és remegés mindenben.
Érzi Aurél nyúlánk és törékeny jelenlétét. Látni még nem látja, de érzi. Tudja. Érzi hideg kezét, ahogy a derekára fonódik majd.
Jéghideg, forró ölelésben zuhanni majd együtt.
Minden közelít. Már látja előbukkanni arcát. Csak még egy lemérhetetlen lépés, csak még egy meghatározhatatlan mozdulat.
Lázas hideglelés mindenben, ahogy közeledik, minden közeledik a beteljesülés felé. Hogy hihette, hogy soha?
Én olyan buta voltam, Aurél. Én azt hittem, hogy te nem, soha.
És mosolyog szégyellősen és boldogan.
Megint elfeledtük egymást. Azért nem látom.
De nem. Egyszeriben minden szűkülni kezd. Minden keskenyedik és hátrál.
Mintha a talaj fogyna alólam, gondolja álmélkodva.
Minden rohamosan fogyatkozik, és hátrál.
Vissza. Bele az iménti mosolygásba, hisz itt vagyok, itt vagyunk.
Vissza. Amikor itt vagyunk, oda.
És minden végzetesen fogyatkozik, és hátrál.
Mint akit egy idegen ágyra lögtek, ismeretlen szoba idegen ágyára, és maga magának is egyszeriben oly idegenné lett. Mint aki más közegben élt eddig, ahol otthon volt. És most nem tud eligazodni ebben az áttekinthető, megfejtett világban, ahová belögték.
Ahogy tisztul lassan fejéből az álom mákonya, váratlan erővel tör rá zokogás. Aurélra gondol, aki három sorházzal odébb fekszik ágyában lázasan, megújuló köhögési rohamokkal küszködve.
Mindenki tudja, de legjobban ő maga, hogy nem lehet sok hátra. Talán egy év, de lehet, hogy csak hónapok.
Ő pedig most kezd álmodni arról, ami sohasem volt. Sohasem lehetett volna. 10 évvel ezelőtt sem.
Vajon abban a 10, pontosabban 11 évvel ezelőtti eldöntetlen korszakban, amikor friss volt ismerettségük, álmodott-e Aurélról úgy, ahogyan az imént?
Biztos benne, hogy nem. Nem lett volna mersze.
És most? Most van. Minek nevezhető ez a borzalom? Álmodni egy halálos betegről mindenféle gyönyörűséges és rettenetes bujaságokat. Gondosan elolvasta mindazt, amit Auréltól kapott kölcsön, s úgy érezte, hogy ez is a kapcsolatteremtés egyformája.
Amikor már ezeknek az írásoknak minden esendőségét föltárta önmaga előtt, akkor újra meg újra úgy tűnt neki, hogy mégsem az írókkal, hanem sokkal inkább e honi élettel van baj. Ismerte az új hang minden célkitűzését és törekvését. Meg kell írni azt az életet, mely itt és most az ákácok alatt zajlik.
Minden bizonnyal az itteni élettel van baj. Nem hagyja magát megírni. Mintha vaktában kívánna zajlani, és nyomtalanul. Mert hisz hiába minden erőfeszítés, az, amiről Aurél és társai írnak, az nem ez az élet. Az írók mindig a művek arany fedezetével vannak elkeveredve.
Ő tudja, látja, hogy a szenvedést, a gyötrődést illetően a fedezet színarany. Miért mégis, hogy ami megíródik belőle, az nem több, mint égett szén, ternye, amitől még csak jobban bepiszkolódik a levegő.
És ilyenkor világosan érezte, hogy barátja írásai nem azért gyöngék és erőtlenek, nyúlósak, érzelgősek vagy érdektelenek, mert hiány volna a tehetségnek. Bizonyos benne, hogy az ő esetében nem erről van szó, de hogy miért vérzik el keze nyomán minden sokat ígérő mondat, mielőtt még valódi tartalommal telítődne. Erre gyötrelmes töprengések után se tudott soha önmagának válaszolni.
Vajon mi köti meg a kezét itt?
Miért a túl korai kifulladás?
Miért, hogy mindig mindenről csak beszorulva a semmi és valamiféle utánzat közé?
Hagyjuk az irodalmat, kedves. Sétálni szeretnék most magával, de nem itt, hanem valahol messzi-messzi másutt. Igen. Sétálni szeretnék magával, pedig jártányi erőm is alig van.
Egy pillanatra sem tudta lehújni szemét akkor éjjel, Csak hajnalban csillapult valamelyest az aklatottsága.
Már-már elviselhetetlen boldogság és feneketlen kétségbeesés között hányódott egész éjszaka.
Érezte, hogy az, ami most Aurélban föltámadt iránta, nem szánalom, és nem is szerelem, csak majdnem az. De azt is tudta, hogy ez még gyötrelmesebbé teszi az egészet.
Ha eddig nem vette tekintetbe, most már túl minden tényleges esélyen, most már minek?
Megíramodott lázas képzeletében maga előtt látta Aurélt halálos ágyán, és hangosan zokogva siratta önmagát. Miért is adta meg neki a sors most már azt, amire tengernyi éven át hiába vágyott, hiszen ezzel csak veszteségeit tetézi. Bárcsak maradt volna minden úgy, ahogy volt mindeddig, végképp reménytelennek.
A következő pillanatban azonban izzó boldogság öntötte el egész valóját. Mindegy, hogy túl minden tényleges esélyen. Zsugori idő, legalább egy villanásra érvénytelenné lett a visszafordíthatatlanságod.
Egy perccel sem maradhatott volna tovább Aurél Erzsébetnél azon a mindkettőjük számára egyaránt nevezetes estén. Pontosan tudta, hogy ha marad még, csak tovább fokozza viselkedésének jóvá tehetetlenségét.
Mi történt vele? Délután óta minden elszabadult benne. A vaktában mond, tesz, gondol mindent azóta. Ahogy délután Erzsébettől eljött, egy perc nyugta nem volt többé.
Szakavatott ismerője volt kezdettől fogva a benne pusztító kornak, s ez a tudása most egyszerűen mind-mind ellene fordult. Mintha évtizedes hályog hullott volna le a szeméről e pillanatban, világossá vált előtte, hogy a betegsége csak következménye egész magatartásának, egész lényének.
Mert miért akart ő mélyebb lélegzetet venni mindig is, ha nem bírta tüdővel? Miért akart többet, ha nem győzte szusszal? Ez volt a sorsa. Így is fogja befejezni. Ellobogva a puszta elragadtatásban.
De ami végképp jóvá tehetetlen, hogy annyi hűvös év után most, amikor már talán csak napok, de legfeljebb hetek kérdése, s ő befekszik majd a feneketlen betegágyba. Most, amikor ez már végképp megengedhetetlen és jóvá tehetetlen, elérzékenyedik Erzsébet hosszú évek óta tartó nehéz, és nem is igényelt hűségétől. És elzokoghatatlan sírás szorítja össze a torkát, amiért elkótya vetélte mindenét, és már sohasem lehet a nő a felesége, és gyerekük se lehet, se közös otthonunk.
Egész életét valamely szebb jövő szolgálatába állította. Megfosztva magát mindattól, ami egyedül élhető, a jelentől.
Soha még nem látta ilyen tisztán, hogy örök kamasz maradt egy életen át, hisz mindaz, amit tett, legalább annyira észrevehetetlen és hatástalan, mint a kamaszok világ megváltó képzelgései.
És ez az eltitkolhatatlan kései hála és szeretet, mely oly hirtelen támad fel benne.
Mennyire tisztában van vele most, hogy már késő.
Ez végképp összetört Erzsébetet.
Semmit sem nyújthat már neki.
Amit most már megadhat, az csak a gyász.
Ha lett volna ereje legalább ettől megkímélni. De aki egész életében csak képtelen vágyakra képes, az úgy látszik, nem ismerheti meg a szeretetet.
És megjelentek most túlcsigázott képzeletében a nők, akik után vágyott. Teréz, a Vígszínházi drámai szende, és sorban a többiek, akikkel találkozott Itáliában, Párizsban, Amszterdamban és Luxorban, és akikkel beszélgetett, táncolt, andalgott, ölelkezett csak, vagy mohón szeretkezett, és azok is, akiket csak messziről követett vágyaktól lázas tekintete. Egy gyönyörű nő a párizsi operában. Egy másik, ugyancsak gyönyörű hölgy valamely ütött kapott vidéki állomás peronján, mindazok sorban, akiknek a nevét sem tudta, és szót sem váltott velük soha.
Tűnő káprázatok. Mihez mindahhoz képest, hogy egyetlen valakit számon tartani, várni, hiányolni, elfogadni és elviselhetetlenségeivel együtt mégis elviselni. Egy szóval, szeretni.
Mi lesz most? Lehet úgy tenni, mintha semmi sem történt volna?
Mi történt tulajdonképpen?
Az, hogy tudomásul kell venni, hogy most, amikor már történhetne, már semmi sem történhet.
Ama kései tékozzó remény. Az utolsó már nem a földet lakja, mint viharokra emelt nyárderű. Felköltözik a halálos magasba.
Aurél tekintete percenként visszatér a fali órára. Olykor világosan érzi, hogy csak ez a hangos óraketyegés van. A mutatók réges-rég merev vigyázállásba